A vendégünk a stúdióban Szabó Anna, a növekedés.hu újságírója, akivel az előzőekben egy újfajta nyugdíjszámítási metódusról, illetve ennek lehetőségeiről beszélgettünk. És hát igazából mi adásban 2 héttel ezelőtt találkoztunk, ha jól emlékszem, és akkor beszélgettünk Olaszországról, Szicíliáról, Messinai szorosról, illetve az Olaszországnak nyújtandó ugye uniós támogatásról, ami hát rekordösszegű. És most is vannak olasz vonatkozású híreink, méghozzá az, hogy nem csitolnak a kedélyek, de pontosan mivel kapcsolatban?
Igen, ez az átvezetés egyébként nagyon érdekes, mert a kettő igenis úgy összefügg. Ugye pár nappal ezelőtt engedték ki a börtönből egy egészen döbbenetes múltú mafiózót, Giovanni Bruscának hívják, és 64 évesen szabadult azért, mert ő egy igazi pentító, állítólag több mint 300 társát föladta, és hát bűnbánó mafiózó, igen, és egészen elképesztő múltja van ennek a bűnözőnek, de végül is a törvény ugye őrá is vonatkozik, és ez a törvény annak az embernek a nevéhez fűződik, Falcone bíró nevéhez fűződik, akit ez a Brusca nevezetű illető robbantott föl.
Méghozzá nem is akárhogy, bocsáss meg, hogy beleszólok, 500 kiló robbanóanyag volt ott a területen, és akkora volt a detonáció, hogy a szicíliai földrengés jelző intézetbe bejeleztek a műszerek.
Hát igen. Igen, azt hiszem ezzel mindent elmondtunk, és végül is ugye Falcone bíró volt az, aki elsőként kitalálta ezt a bűnbánó, mafiózó taktikát, mert rájött arra, hogy ezt a kupola rendszerű, az omertán, tehát a hallgatási törvényen alapuló rendszert egyszerűen másképp nem tudja törvényes eszközökkel felszámolni, úgyhogy így lett az első áruló, akiről egyébként 2019-ben készült egy nagyon érdekes film, az a címe, hogy az első áruló, Il Traditore. Az első áruló Tommaso Buscetta volt, aki szintén ugye ehhez a Totò Riina maffia főnök köréhez tartozott, és ő volt az, aki hát több tucat mafiózót föladott. Ennek a körébe tartozik a most szabadult Brusca is. Most itt két dologra érdemes szerintem felhívni a figyelmet. Az egyik az, hogy ugye általában ilyenkor egy ilyen társadalmi vita indul Olaszországban is. Ugye egyrészt vannak, akik azt mondják, hogy hát ez mégiscsak túlzás, hogy ez az ember egyáltalán, ráadásul ugye védelmi program keretében elhagyhatta a börtönt, nem tudjuk, hogy hova ment, tehát védettséget élvez. Miközben én megnéztem, egy nagyon érdekes interjút adott ez a fickóben még a Re Bibbia börtönből, Rómából. 5 évvel ezelőtt a Corriere della Serának adott egy interjút, amiben ő hát ilyen maszkban, napszemüveg maszk, tehát ne lehessen fölismerni. Ő tartott egy, mit tudom én, 5-10 perces bűnbánó beszédet. Na most ugye az ember nem látja az arcot, de a hangot azt hallja, és a szavakat. Semmiféle bűnbánat ebben az emberben nem zajlódott le. Tehát az, hogy ő morális kötelességének érezte meg minden, ez ugye semmi, ebből semmi az ég egyadt a világon nem igaz. És azért
ezt így lehetett hallani a hangján?
Nagyon. Hát egy száraz, abszolút semmiféle megbánást nem tanúsított. Hát egy 12 éves gyereket 24 vagy 25 hónapig elrabolt, kínzott, majd utána savban feloldott. 150 ember meggyilkolásához köze van, szóval jó, persze mit várunk egy ilyen embertől, de tény az, hogy a bűnbánatnak a csíráját nem lehetett ebben hallani, és viszont Falcone bíró testvére volt az, aki elsőként azt mondta, hogy azért a törvényeket be kell tartani, ugye a testvére által javasolt bűnbánó rendszert is azért találták ki, hogy ezt a rendszert valamilyen szinten föl lehessen számolni. És akkor itt hoznék egy másik film példát, mert ugye ezt nagyon jól meg tudták az olaszok filmesíteni, ugye ezeket a szicíliai maffia történeteket. A másik egy 1977-es film, még a gyönyörű szép Claudia Cardinale-val a főszerepben, ez a Vasprefektus, és egy nagyon érdekes, hogy az 1920-as években Benito Mussolini leküldte Cesare Mórit Szicíliába, palermói prefektusnak nevezte ki, és ő volt az egyedüli, aki abszolút mindenféle extra felhatalmazással, aki vissza tudta ezt a maffiát szorítani. De ezek nyilván törvényen...
Időlegesen gondolom.
Egyrészt időlegesen, de azért csak sikerült neki, de másrészt ugye hadsereg bevonásával, plusz különleges felhatalmazással, akár bírói ítéletek nélkül. Tehát, hogy ez az egyik módja annak, hogy föl lehetett ezt számolni. A másik, ugye törvényes és sokkal puhább és kevésbé látványos, meg kevésbé hatékony módszer, pedig ez a pentító bűnbánó rendszer.
Hát nyilván el kellett odáig jutni, hogy felismerjék azt, hogy mi a fontosabb. És hát gondolom, hogy volt akkor is egy olyan vonulat, meg gondolat igazából, hogy most akkor akarunk információkat, aminélkül nem tudunk tovább menni, tehát az információk kellenek. Akkor hogy szedjük ki belőle? Nyilván ugye az ő módszereiket nem lehet alkalmazni, mert ugye törvényes módszereket lehet alkalmazni, tehát ilyen kínzás, meg kényszerítés, meg vallatás, meg egyebek az ugye nem megy. Innentől kezdve, hogy a törvény erejével harcolunk azokkal szemben, akik nem a törvényt tartják be, vagy teljesen távol tartják magukat ettől részlegesen vagy egészben, nyilván adódott a történetben az, hogy oké, akkor el kell mozdulni arra felé, hogy akkor bizonyos információkért cserébe valaki kap védettséget, valaki kap egy teljesen új személyazonosságot. Nyilván ennél a Bruszkánál is erről lehet szó.
Igen, ami nagyon érdekes még szerintem, és amit jól lehet látni a hétköznapokban, hogy tulajdonképpen, ugye erről beszélgettünk egyébként két héttel ezelőtt is, hogy az olasz, a szicíliai meg a dél-olasz felzárkózást milyen mértékben gúzsba köti ez az egész maffia rendszer, ami még a mai napig is, hát ugye meg lehet nézni a Camorra, az Endrangheta, ugye a Cosa Nostra, tehát hogy ezek gyakorlatilag olyan szinten akadályozzák a fejlődést, hogy valóban, tehát itt van egy társadalmi hasznossága annak, hogyha ezek az emberek ugye feldobják a többieket, és valóban itt azt kell mérlegelni, hogy minek van nagyobb társadalmi hasznossága, melyik a kisebbik rossz, hogy adott esetben egy ilyen ember, mint ez a Giovanni Brusca, ennyi gyilkossággal a hátam mögött szabadon kisétálhatott a börtönből, vagy pedig az, hogy ezt a rendszert másképp egész egyszerűen nem lehet felszámolni, legalábbis eddig ez nem sikerült, és nagyon fontos, hogy itt a politikai kapcsolatokat is, ugye az eddigi bűnbánok nagyon sok politikusra is terhelő vallomásokat tettek, tehát itt ez az összefonódás azért nem tudjuk, hogy a mai nap hogy áll, de hogy azért ez még nem régiben is megvolt, az biztos. A másik pedig az, hogy nagyon érdekes, egy másik maffiózót, aki egyáltalán nem volt bűnbánó, 43 évig bujkált Palermo mellett egy kis tanyán, őt úgy hívták, hogy Bernardo Provenzano, őt néhány évvel ezelőtt kapták el, de hát 43 évig bujkált Palermo közelében, és onnan irányította a maffiát cetlikkel.
Szóval nem lehet
egészen
utolérni.
Döbbenetes.
Hát nyilván nem lehet utolérni, gondolom a futárokat váltották, és a legtöbb üzenet az arról szólt, hogy elküldtek egy embert, és azt mondták neki, hogy akkor menj oda a piros baseball sapkás emberkéhez, és mondd neki, hogy igen. És akkor így szépen részletekből lehetett felfejteni ezt a dolgot, de hát nyilván ez egyéb ilyen hatósági támogatás nélkül mondjuk így nem megy. Tehát ma, amikor már mindent le tudnak hallgatni, amikor műhold, mobiltelefon, egyebek gyakorlatilag személyigazolvány fotót készítenek rólad az űrből, én nem hiszem, hogy bármilyen titok lenne, ha csak az valakinek az az érdeke, hogy ne maradjon titokban.
Igen, innen látszik egyébként az, hogyha a 21. században Olaszország déli részén cetlikkel lehet irányítani. Gyakorlatilag iszonyatosan műveletlen, egyszerű embereknek a hatalmát. És egészen döbbenetesen primitív emberek, tehát ebből az utolsó áruló filmből is kiderült, hogy szinte írni-olvasni alig tudó emberekről van szó. Tehát egy egészen másik társadalmi gazdasági rendszerben kell úgymond rendet tenni, és valamilyen szinten igazságot szolgáltatni. Tehát ez egészen másik rendszer, mint amit mi mondjuk innen Európából ismerünk Olaszországról.
Két dolog jutott eszembe, az egyik a Polip című sorozat, ami hát egy legendás történet, ugye több folytatásban dolgozza fel pont az olasz maffiának a különböző szakaszait, vagy olasz maffia történetének a különböző szakaszait, és hogy van egy főnök, akit aztán hát ugye a végén kivégeznek, ahogy kell, a saját fia egyébként, de Mészáros a beceneve az embernek, nem véletlenül. És hogy viszik neki a megfelelő iratokat aláírni ugye a maffia által alkalmazott szakemberek, és azt mondja, hogy fogalma nincs, ő nem érti ezt az egészet, de természetesen mindent aláír, mert pontosan tudja, hogy az neki jó lesz, mert ha nem, akkor az itt jelenlévők meghalnak, és hogy látszik is rajtuk, hogy teljesen őszinték, és teljesen jók az iratok, és teljesen jók a számok. Megdöbbentő, hogy egy ilyen szervezet az működhet.
És hogy most is működhet a 21. században. Úgyhogy igazából ez a társadalmi vita Olaszországban nagyon érdekes, mert ugye egyrészt vannak, a politikusok ugye nyilván ebből azonnali hasznot akarnak meríteni, vagy húzni, és javasolták, hogy hát akkor maradjon az életfogytiglan, a tényleges életfogytiglan, és ennek is vannak nyilván támogatói. Hát az én szerintem egy kicsit józanabb és a realitáshoz közelebb álló, bár én azért az indulatokat is megértem, de azért a realitásokhoz az áll közelebb, hogy ezt a maffia hálózatot, ezt tulajdonképpen csak így lehetett eddig hatékonyabban felgöngyölíteni. De még egyszer mondom, hogy gyakorlatilag szinte az emberek már az érzés, hogy ilyen középkori rendszert működtetnek.
Reméljük, hogy azért ezt sikerül valamilyen módon megtörni, mert nyilván az ott élők is megérdemelnék, és hát páratlan adottságokkal rendelkezik az ország. Egy kérdés még a végére. Tudod-e, hogy honnan ered maga a maffia, illetve hogy milyen gyümölcsel áll kapcsolatban a történelme kezdetén?
Nem.
Ez a citrom Szicíliában termelik, és az az érdekessége a gyümölcsnek, hogy körülbelül 7 év alatt fordulnak termőre az ültetvények. És amikor elkezdtek ezzel foglalkozni, ugye viszonylag nagy üzemben az ottani gazdák, hát ez természetesen körülbelül 200 évvel ezelőtt, akkor nem mindenkinek volt tőkéje ahhoz, hogy egy ilyet keresztül vigyen, mert hogy ugye a citrom az nagyon érzékeny gyümölcs, hiába szereti a napot is, meg a vizet is, de azért kártevők is eszik, meg ha mondjuk hidegebb van, akkor elfagyhat, vagy elsatnyulhat, tehát hogy iszonyatos macerás belőle viszonylag folyamatosan fenntartani a minőséget és a mennyiséget, és hát ebbe szállt be a maffia, ez volt az első nagyobb üzlete, ilyen citromültetvényeket finanszírozott, innen alakult ki ez a sok milliárdos üzlet vagy üzletág. Köszönjük szépen! Az elmúlt egy órában önök Szabó Annát hallották, a növekedés.hu munkatársát, akinek köszönjük szépen, hogy elfáradt hozzánk, és hát reméljük, hogy a továbbiakban is még sok ilyen érdekes beszélgetésünk lesz veled. Kellemes hétvégét, és szép napot kívánunk!
Nektek is viszont hallásra!